Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója, a magyarországi vezérigazgató felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu. A műsor szakmai partnere és támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX nem sokkal ezelőtt 6,4 pontos csökkenéssel 38.580 ponton nyitott. Ez a pénteki záróértékhez képest 0,2% gyengülésnek számít. Itt van a telefonvonal túlsó végén Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz Karcsi, jó reggelt kívánok! Történt-e azóta változás?
Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Egyelőre nem látok komoly változást, továbbra is gyakorlatilag stagnál a budapesti értéktőzsde BUX indexe, és a vezető papírok esetében is felemás teljesítményt látunk. Az OTP 0,45%-os drágulása húzza felfelé a mutatót, 11.150 forinton járnak jelenleg a bank papírjai. A Richter közben 0,3%-os mínuszban van, 5.385 forinton. A Magyar Telekom 0,6%-kal 400 forint 50 fillérre esett vissza, még a MOL árfolyama 0,1%-kal 3074 forintra esett.
Forintgyengülésre virrattunk ma, pontosabban ébredtünk, de mi történt azóta egyáltalán, hogy áll most a magyar fizetőeszköz?
Ilyen kismértékű gyengüléssel kezdte a napot a forint az euróval szemben. Most 321 forint 84 fillért kell adni egy euróért, ez 0,1%-kal magasabb a tegnapi, vagy a pénteki árfolyamnál. A dollár 286 forintba kerül, az angol font pedig 367 forint 75 fillérbe jelenleg. Nagy részt a forint gyengülése és a dollár erősödésének köszönhető, a többi feltörekvő piaci devizára is negatív hatása van, az, hogy tavaly nyár óta nem látott szintre erősödés a dollár az euróval szemben, 1.1255-nél jár jelenleg a jegyzés. Ez elsősorban a Brexitről keringő újabb negatív híreknek köszönhető, illetve annak, hogy holnapig kell az olaszoknak egy módosított költségvetési tervvel előállniuk, ami szintén negatív hatása van az euró árfolyamára jelenleg.
Karcsi, köszönöm szépen az információkat, mint egy 20 perc múlva folytatjuk. Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az elemzések több mint kétharmada közelgő gazdasági válságról szól, amely a 10 évvel ezelőttinél kisebb lehet, mondta a miniszterelnök a kínai és 16 közép-európai ország jegybank elnökének első találkozóján. A kormányfő szerint nem fordulhat elő, hogy a válság esetleges bekövetkeztekor nincs egy alkalmazható terve a kormánynak. Orbán Viktort hallják.
Szeretném arra ráirányítani a figyelmüket, hogy egy újabb válság nem zárható ki. Persze ebből, vagy ebben a témában senki sem tud biztosat mondani. Sajnos én sem. Azt tudom mondani önöknek, hogy a kezeim közé kerülő elemzések, részben hazaiak, részben nemzetközi elemzések, azok 70-30 arányban beszélnek egy újabb válság közelgő bekövetkezéséről, arról, hogy nem egy 2008-as méretű, egy annál kisebb, formájában pontosan nem identifikált, de biztosan bekövetkező gazdasági visszaeséssel kell számolni. Senki sem tudja, hogy így lesz-e, még egyszer mondom, a nemzetközi elemzések 70-30 arányban beszélnek erről. Ez alátámasztja azt, amit a kormányzó úr mondott, és ez Magyarországra is igaz, két tervvel kell rendelkeznünk, A és B tervvel egyaránt, nem fordulhat elő, hogy nincs az asztalfiókban egy olyan terve a magyar kormánynak, amely erre a gazdasági eshetőségre készül majd föl.
Orbán Viktor miniszterelnököt hallották. Nincs túlfűtöttség a lakossági hitelpiacon, így a következő években tovább nőhet a hitelezési aktivitás. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Bencsik Lászlót, az OTP Bank vezérigazgató helyettesét.
Arról a jó hírt fog beszámolni, hogy a működési eredmény összességében 7%-kal nőtt, de ebben a 7%-os növekedésben benne volt az is, hogy akviráltunk bankokat, tehát hogyha olyan módon akarjuk összehasonlítani az idei évi teljesítményt a tavalyival, hogy nem veszük figyelembe ezeket az akvizíciókat, akkor 3%-kal nőtt a működési eredmény, ami azt gondolom egy kiváló hír, hiszen korábban azért évekig inkább az volt jellemző, hogy csökkent ez az érték.
A korábbi akvizíciók eredményeként melyek azok a leánybankok, amelyek különösen jól teljesítettek ezen időszak alatt?
Kiemelném a horvát Spliska bankát, amit ugye a tavalyi évben vettünk meg, és tavaly májusától van benne benne a csoportban, és a csoportszintű eredmény része. És hát az idei év első 9 hónapjában a horvátországi teljesítményünk a Splitska bankával együtt, az majdnem 21 milliárd forintos eredményt termelt a csoport egészében, ami azt gondolom egy kiváló eredmény, és azt mutatja, hogy ez az akvizíció, ez nagyon jól sikerült, és nagyon megtermeli azt, amit vártunk tőle.
Volt-e esetleg hasonló lánybank, amelyik még jól tudott teljesíteni?
A másik akvizíciónk, amit Szerbiában hajtottunk végre a tavaly év végén, ugye a Vojvodinska bankát vettük meg, itt is azt gondolom, hogy nagyon pozitív a hozzájárulás, illetve hát kiemelném például Ukrajnát, ahol az év első 9 hónapjában több mint 18 milliárd forint volt az eredmény. Ugye az ukrán működésünk az, ahol a korábbi években talán emlékeznek, ott voltak problémák a gazdaság, meg egyéb geopolitikai problémák kapcsán, és nagyon örülünk annak, hogy az idejében már ilyen jó a teljesítmény. És egyébként a román bankunk is az első 9 hónapban majdnem 5 milliárd forintos eredményt ért el. Azt gondolom, hogy a bank méretéhez képest ez is egy nagyon jó teljesítményt jelent.
A hitelállomány, illetve a betétállomány hogyan alakult ebben az időszakban?
Összességében az elmúlt egy évben a teljesítő hitelállományaink azok 18%-kal nőttek. Ennek is részét képezik az akvizíciók, konkrétan a Szerbank megvétele. Hogyha ezt kivesszük, akkor 14%-os volt a teljesítő hitelállomány növekedése csoportszinten, Magyarországon pedig 16%, ami azt gondolom egy nagyon jó értéknek tekinthető. Ezen belül is kiemelném, hogy egyrészt a vállalathitelek növekedését, ami 27% volt egy év alatt, illetve a lakáscélú hitelek növekedését, ami 11%.
Az új hitelek kihelyezése mekkora mértékű volt, akár a jelzálog hitelezésben, akár a személyi kölcsönök kihelyezésében?
A növekedési dinamika az még gyorsabb, mint az állományok növekedése. Tehát konkrétan Magyarországon a lakáscélú hiteleknél 46%-kal nőtt az új folyósítás az idejében a tavalyi évhez képest, a személyi kölcsönnél pedig 55%-kal.
Hogyha azt nézzük, hogy a teljes bankszektorban mekkora a kihelyezett hitelállomány, akár a lakáscélú hitelállomány, akár a személyi kölcsönök, akkor mit lehet elmondani, mekkora az OTP bank részesedése ebből a hitelállományból itthon?
A részesedésünk az folyamatosan nő. A folyósított jelzálog hitelekből elérte a 30%-ot, a személyi kölcsönnél pedig 38%. És különösen fontos elmondani, hogy azért az idei harmadik negyed év az már egy nagyon erős időszak volt. Tehát konkrétan a magyar piac egészében a lakáscélú hitelek folyósítása tekintetében ez egy csúcs volt, tehát egy történelmi legmagasabb értéket ért el az újonnan folyósított lakáscélú hitelek állománya, és egy ilyen dinamikusan növő piacon sikerült elérni ezt a részesedést.
Hogy látja, folytatódhat ez a bővülés jövőre is?
Én azt gondolom, hogy igen. A hitelkeresetet alapvetően a gazdaság növekedése, a gazdaság dinamikája határozza meg, és ebben a tekintetben azt gondolom, hogy nagyon jól állunk. Az idejében 4,5% körüli GDP növekedést várunk Magyarországon, jövőre 4% körülit, ami európai szinten abszolút kiemelkedő érték, és amíg ilyen jól teljesít a gazdaság, addig ezek a hitel növekedési ütemek, azt gondolom, hogy ezek várhatóak.
Kell esetleg attól tartani, hogy a 10 évvel ezelőtti válság előttihez hasonló túlfűtöttség alakul ki a hitelezésben? Ugye vannak olyan becslések, amelyek például a jövő évre vonatkozóan a lakáscélú hitelkihelyezést a teljes magyarországi bankszektorra vetítve már 1000 milliárdosra becsülik, tehát kell-e túlfűtöttségtől tartani?
Hát én azt gondolom, hogy nem. Tehát hogyha például azt nézzük, hogy milyen a lakáscélú hitelek nagyságrendje az ország méreti, az a gazdaság méretihez képest, akkor ez az érték, amit penetrációnak neveznek, tehát lakáshitel penetráció, ez a szakszó rá, ez ilyen 8% körül van. Tehát a lakáshitel állományt, hogyha elosztjuk a GDP-vel. Ez mondjuk Szlovákiában 30%. Lengyelországban 20% fölött van. Tehát egyáltalán nincs szó arról, hogy itt valami hatalmas hitelállomány alakult volna ki Magyarországon. A másik fontos, amit figyelembe kell vennünk, azok a makroprudenciális fékek, amiket a jegybank vezetett be nagyon helyesen Magyarországon. Tehát azért a kockázatvállalás mértéke az, hogy egy adott fedezett értékű ingatlanhoz képest, ugye mennyi hitelt lehet fölvenni például, vagy egy olyan ügyfél, akinek adott a jövedelme, az milyen mértékben adósodhat el. Ugye ezt a jegybank makroprudenciális szabályokon keresztül szabályozta és korlátozta. Ezek az intézkedések azon, hogy nagyon helyesen megakadályozzák azt, hogy a válság előttihez hasonló nagy kockázatok alakuljanak ki Magyarországon. Tehát én nem látok ilyen veszélyt egyáltalán.
Tehát még van növekedési lehetőség?
Azt gondolom, hogy igen, tehát ez a 8%-os penetrációs ráta, ez még 10 évvel, ez 2010-ben olyan 16-17%-os volt, tehát kétszer akkora volt. Tehát mondjuk 2009-10-ben a gazdaság méretéhez képest kétszer annyi lakáscélú hitel volt, mint most. Tehát azt gondolom, hogy igen. Tehát egyrészt a gazdaság is folyamatosan nő, és ez a penetrációs ráta is nőni fog, és ez egy természetes egészséges folyamat.
Bencsik Lászlót, az OTP Bank vezérigazgató helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli támogatója, a magyarországi vezérigazgató felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu. A műsor szakmai partnere és támogatója a Magyar Nemzeti Bank.